5. Lassan telt az idő. Hosszú volt a szeptember. Nem tudok rá hasonlatot, hogy milyen lassan telt, és milyen hosszú volt, és nincs is kedvem felelőtlen hasonlatokhoz. Illetlenség volna. Mert ma már könnyen beszélek. Páholyban ülök, és hányavetint dobálódzom napokkal, hónapokkal, meg évekkel, évtizedekkel. Mint meghódított birodalmat, nyeglén járom széltében hosszában a letelt időt. Pedig amíg múlt velünk, olyan nehezen múlt, hogy szinte önkínzás volt számon tartani a napokat, ahogy kollátó tette. Zsoldosnak volt egy kis zsebnaptárja, és esténként kihúzta benne az elmúlt napot. Nem elégedett meg egy egyszerű vonással, hanem feketére mázolt a ceruzájával az egész sort a protestáns és izraelita naptárrovatokkal együtt. Egyrészt olvashatatlanná akarta tenni mindenestől, másrészt pedig így nagyobbnak tűnt a nyereség, mintha csupán a keltezést húzza át. A lap másik oldalán párhuzamos kis hurkák kezdtek kidomborodni, s helyenként át is szakadt a papír, amíg távoli, kihúzásra nem jogosult októberi naptár oldalon. Ennyit ért el vele. Fájdalmas volt ráeszmélni, hogy milyen nyomorúságosan kevés idő telt el. Mégis számon kellett tartani valahogyan a napokat, mert a természetes időérzékünk eléggé felmondta a szolgálatot. Vakon tántorogtunk a halmaz állapotát vesztett időben, s hol úgy éreztük, hogy egy helyben állunk, hol pedig mérhetetlen messzeségben láttuk magunk mögött a nemrég múlt eseményeket. Az időközök megnyúltak, vagy semmivé zsugorodtak, vagy akár visszájukra fordultak olykor, felborítva az időrendet is. Tulajdonképpen csak kétféle napunk volt. Schulze nap és Bognár nap. A létezésnek ezt a tovább már alig egyszerűsíthető ütemét néha megzökkentette a vasárnapi és ünnepi szolgálatnak a hétköznapitól független beosztása. Más szóval mondva megtörtént, hogy Schulze nem ment haza délben, hanem 48 óráig maradt szolgálatban egyfolytában. Ez sokszor csak az ebéd előtti kézmosásnál derült ki, és teljesen készületlenül ért bennünket. Ilyenkor haragudtam én Szeredire. Az embert először jeges iszonyat fogta el Schulze láttán, majd tomboló felháborodás, aztán csüggedés. A hálóteremben kézmosáskor még a végső csüggedés előtt voltam. Szerettem volna belerugni a szekrény ajtónkba, beleverni fejemet a falba, végigvetni magamat az ágyon, és hasonfekve bőgni legalább. Természetesen nem tehettem egyiket sem. De Szeredi még csak jelét sem adta, hogy szeretne valami hasonlót elkövetni. Közönösen vette ki a fiókból a szappanát, szótlanul akasztotta le a törülközőjét. Ilyenkor haragudtam rá a legjobban. Ritkán történt meg ez a szolgálatcsere, de a két utolsó órán mégis figyeltük, ha lehetett, hogy megye el Schulze. S ha az ablak közelében ülők meglátták őt odalent hazafelé indulni, rögtön továbbadták a megnyugtató hírt. A tiszthelyettesek és a tisztek kint laktak a városban, kivéve Monsignor Hanákot, akinek a földszinten a kis zeneszoba mellett volt két szobája, meg az iskola parancsnokát, Kovács Garibaldit, akinek az első emeleten volt rendes lakása. Kovács ezredest ennek ellenére jóformán soha nem lehetett látni sehol. Már-már rejtélyes volt, hogyan jár haza, mert a lakásához csak a mi tantermi folyosónkon át lehetett eljutni. Fél évenként legfeljebb egyszer jött be pár perce hospitálni valamelyik óránkra. A keddi vagy szombati délutánokon nagy ritkán felfeltűnt szikár alakja a gyakorlótér szélén, és egy alkalommal a főépület előtt láttuk áldogálni egy zöldruhás, szőke hölgy társaságában. A kedd és a szombat nehéz, átkozott nap volt, mert egész délután gyakorlatozás folyt. Szerdán a két utolsó óra, a szabad kézirajz, jó volt. Fent a nagy rajzteremben ráérős kávéházi életet éltünk. Kellemes volt rajzolgatni is. Az óra előtt és a 10 percekben a lépcsőház képekkel teleaggatott falait nézegettük. Amadeus Krause, Szelepcsényi, meg a többi egykori növendékek bekeretezett rajzait. Bent pedig a terem némi változatosságot nyújtott a hálótermünk és tantermünk egyhangúsága után, mert egészen más volt, érdekesebb, világosabb, tele gipszmintákkal, koponyákkal, mértani idomokkal. Engem talán egy életre megtévesztett mindez. És lehet, hogy azért mentem el festőnek, mert azt képzeltem, hogy a festészet ilyen kellemes kupleráj, mint a szerdai két rajzóránk volt. Ma már tudom, hogy a művészet sajnos nem kávéház, hanem akkor már inkább hasonlít egy keddi vagy szombati menetgyakorlatra, ami igazán keserves és homályos célú mesterség volt. Mégis, ha keresztül vonultunk a Városka utcáin, örömünket leltük benne, hogy valami fegyelmezett és egyben hegyke dolgot mutassunk a civileknek, bárha belegebedünk is. De megint jócskán előre rúgtatok az időben, hogy a festészetről bölcselkedjem, és ismét ki kell igazítanom a szavamat. Sok az a 30 esztendő, amit átugrottam, még több az újonc kiképzés 6 hete. Ott még nem tartottunk. Október közepéig egyáltalán nem vonultunk ki a városon keresztül, és nem igen leltük örömünket semmiben. Legfeljebb egy kis nyugalmat találtunk abban, ha a rajzteremben, a tanteremben, vagy az árnyékszéken békében hagyott bennünket Schulze. Érdeklődésünk is csak azért csillant fel az apró cseprő, szokatlanabb dolgokra, mert együgyű módon változást reméltünk tőlük. Ha kinyitották a netter kaput egy társzekérnek, ha elmaradt egy kihallgatás, ha a hipermangános kanna nem volt a helyén este, ha megláttunk egy új arcot a tisztek közt, vagy egy civilt a gazdasági udvarnál, vagy ha csupán annyi történt, hogy Marcel főhadnagy olvasta fel délután a napi parancsot az altiszt helyett, a lelkünk mélyen rögtön reménykedni kezdtünk, hogy talán végre lesz valami. A józan eszünkkel persze tudtuk, hogy fölösleges olyan bizakodó érzéssel bámulni a szivárványt a lövölde fölött, vagy Kovács Garibaldit, vagy a nyitott netter kaput, mégis néztük. Bámultunk, megcsodáltunk minden szokatlan potomságot, akarva nem akarva. Felfigyeltünk arra a két kőművesre, akik a vesztibülben valamilyen emléktáblát helyeztek el. Áhá, gondoltuk, verik már a vakolatot. Talán kezdett az ember menthetetlenül reménykedni, talán elmarad a fürdés. Kint a gyakorlótéren a parancs és az uzsonna kiosztás után el is terjedt a hír, hogy Schulzét tanfolyamra vezényelték. Ló, mondta Szeredi felháborodva. De, erősködött Lackovics Sándor, jutasra megy. Nem az van, mondta a csúcsfejű Inkei, hanem októbertől fogva később lesz az ébresztő. Bánom is én, gondoltam, csak legalább a fürdés maradna el. Ez is ugyanilyen légből kapott képtelenség volt, de szerényebb ábránt. Az oszoly után Medve szokása szerint elindult fel a Ródlidom felé, merényiek rohantak futballozni, Schulze pedig leült egy padra, a kapu mögött, ahol néhányan rögtön körülvették, illő távolságban persze, s hízelkedő arccal várták, hogy odavessen nekik egy-egy kedélyeskedő szót, mi alatt kissé csúfondárosan, de jó akarattal nézi a labdarúgókat. Halász Péter és Szabó Gerzson is gyakran ott lebzselt a tiszt helyettes talpnyalói közt. Még a tekintélyes és komoly drág is néha. Én is megpróbáltam egyszer, jóval később, mert az első időkben nem mertem volna odason fordálni a közelébe. Volt úgy, hogy Schulze meg sem szólalt, csak ült rejtélyes félmosolyjal az arcán, amíg véget nem ért a szünet. De volt úgy is, hogy elejtett egy-két megjegyzést. Ezt jó jelnek tekintettük mindig, bár sokszor alaptalanul. Schulze tiszthelyettes úrnak ma jó hangulata van. Vakkantott valamit a bajusza alatt, s a körülötte ácsorgók buzgón továbbadták. Homola a tiszthelyettes úrhoz, vagy Mufi ide, s megállt egy-egy percre a játék, amíg Schulze elmondta a tréfáját, vagy megismételtette Mufival a cigánykerekét, és jó indulattal elbocsátotta. Én is odaálltam mögéje néhányszor kacagni a humorán, de aztán abba hagytam, amikor láttam, hogy úgysem megyünk semmire félével. Schulze hozzáférhetetlen és megvesztegethetetlen. Akivel délután kedélyeskedett, este ugyanúgy kezeli, ugyanúgy kipécézi esetleg és lecsap rá valamiért, mintha semmi sem történt volna. Abba hagytam. Aztán folytattam mégis, amikor megértettem, hogy senki sem számításból hízeleg neki, hanem tiszta szívből. A hatalma őszinte, áhítatos tiszteletéből. Így illett. Még a gondolat is képtelenségnek tűnt volna, hogy senki se álljon ott a padnál Schulze körül, hogy az oszói után egyszerűen faképnél hagyjuk őt valamennyien. Medve azonban el sem kezdte, abba sem hagyta, nem is folytatta, mint én. Rövid volt ez a délutáni szünet, és drága minden perce. Medve elvonult magában egy távoli padra, vagy leheveredett a fűbe a kis domb hajlatánál, sőt, hamarosan szokásává vált, hogy a domb túlsó oldalán keressen magának menedéket, a gyakorlótér felső végében. Gesztenyefasor választotta itt el a gyakorlóteret az intézeti kórház és a gazdasági udvar léckerítésétől. A fűvel benőtt dombocska oldalában kőtábla hirdette, mint egy óriási sírhalmon, gót nagybetűkkel, Rodelhügel. A külső fasoron túl sűrű bokrok, fák takarták el a magas téglakerítést, s a dzsungel övezet mélyén a fal tövében is lehetett tanyázni, sőt, egy helyen kilátó erkélyszerűen fel lehetett kapaszkodni a kerítésre. Szeredies a nagy Lackovics nyomában én is bebújtam a lombok között, és a kivert téglák helyére lépve felhúzóckodtam a falra. A világ kint, a tág és szabad világ mezőkből, dűlőutakból, ugaron hagyott földekből állt. Bizakodva néztem a nyugati ég alját. De persze nem maradt el a fürdés. Péntek délután volt mindig a fürdés az alaksorban. A péntek is átkozott nap volt. Ágyékkötőszerű kis fürdőnadrágunkban, majdnem mesztelenül, Schulze ugráltatott és vezényelgetett bennünket. Meg sem tudtunk rendesen törülközni. A félőrült siettetésnek és a kényelmetlenségnek ravaszul kiagyalt pokla volt ez a fürdő. Előre rettegtünk tőle, pontosabban pénteken déltájt, a két utolsó órán kezdtem meg a rettegést. Ennyiből állt nagyjából a naptárunk. A Schulze-Bognár váltakozásokon felül a hét napjait csak ezek a gyakorlatok, szabad kézi rajzok és fürdők határozták meg. Medve még arra is emlékszik, hogy csütörtökön ebéd után vívó óránk volt mindig a tornateremben, és a parancs felolvasáshoz onnét vonultunk ki egyenesen a hátsó kapunát. Ebből aztán meg tudja állapítani, hogy aznap csak hétfő lehetett, amikor megláttuk Kovács Garibaldi ezredest a szökőkútnál beszélgetni egy szőke hölgyel. Sem kedd, sem szombat nem volt, sem szerda nem volt, sem péntek nem volt, minthogy sem gyakorlat, sem rajzóra, sem fürdés nem volt aznap. De csütörtök sem volt, mert a főkapun mentünk ki és kanyarodtunk jobbra az északi gyakorlótér felé, nem pedig a hátsó kapun át. Hétfő volt körülbelül, írja Medve. De hogy hanyadik hétfő, s hogy milyen kevés hét, sőt milyen kevés nap telt el a bevonulásunk óta, azt ott menet közben bizony nem tudtuk volna megmondani. Már akkor kezdtek elmosódni a napok közti különbségek, amikor negyedszer, ötödször vonultunk le ugyanígy a délutáni parancsfelolvasáshoz. Elrakodni, a folyosón sorakozó, jobbra át. Sapkámat a félmeztelen Szent Ágnes képe alól akasztottam le. A lépcsőn jobbra fordultunk, aztán balra, ott lógott a Las Meninas. Az alsó lépcsőszárny fokai voltak a leghomorúbbra kikoptatva. A vesztibülben az él automatikusan lassított, hogy a lépcsőn leszakadozó bal szárny felzárkózhasson. Hanyadszor csináltuk már ezt? Századszor, ezredszer, ötödszer, tizedszer. Medve azt írja, hogy a második emeleti lépcsőszakaszon mintegy 6000-szer, az első emeleti mintegy 10000-szer haladt végig életében. S ha le akarja mérni, hogy mennyit koptatott el az amúgy is kivált fokokból az ő lába, ha be akar számolni róla, hogy mi volt a különbség az első és az utolsó lépése között, amit ezen a lépcsőn megtett, akkor körülbelül a semmit kell integrálnia, mert az ötödik és hatodik alkalom között épp úgy nem volt észlelhető különbség, mint az 5000-dik és az 5001-dik között. Mégis, teszi hozzá, a feladat megoldható.